Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ma esti evangelizációs istentiszteletünkön, és köszöntöm igehirdetünket, Bödecs Pál kiskunhalasi lelkipásztor testvérünket. Köszönjük, hogy elvállalt ezt a szolgálatot, és hogy eljött ide közénk. Isten áldja meg ezt a szolgálatot közöttünk. Zsoltár énekléssel kezdjük alkalmunkat. A 77. Zsoltárt énekeljük, amelyet minden este éneklünk. A 77. Zsoltárunk első versét fennállva, majd a második, harmadik és nyolcadik verseit énekeljük. A 77. Zsoltárunk így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat.
A mi segítségünk, életünk és Isten tiszteletünk megszenteléssel jöjjön az Úrtól, Teremtőnktől és Megváltónktól. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy felemelhetjük hozzád a szavunkat ismét ezen a mai estén is. Nyomorúságunkban, emlékeink között, a jövőre való gondolásunkban, amikor összeszorul a szívünk a bizonytalanság miatt. Köszönjük, Urunk, hogy Te itt vagy velünk, a biztos pont, a kőszikla, amire ráállhatunk, amelyik meg nem inog, aki megtart minket, és aki felemel a habok fölé is, ha kell. emelkedj most fel velünk, emeld fel lelkünket hozzád a magasságba, az örökké valóhoz, hogy ott tanuljunk tőled élni, ott tanuljunk tőled boldognak lenni. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, a mai napra kijelölt igeszakaszt, a Lukács evangélium a 18. fejezetéből, a 9. verstől a 14. versig terjedő igeszakaszból. Ezt a hosszabb igét és a magyarázatot a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmesen hallgassa meg. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolával még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Kedves testvérek, a nagybőjt második napja van. Ezt a napot a mai magyar vendéglátás a maga vallási műveletlenségét közszemlére téve évek óta torkos csütörtöknek nevezi és így reklámozza. Ezzel a lényeget meg nem értve majmolják Németország, aztán a katolikus Lengyelország, Olaszország, vagy a régi Magyarország farsang végi, vagyis éppen egy héttel korábbi töltekezését, mert ha már torkos csütörtök, akkor nyilván nem hamvazó szerda után esik ez, hanem az elé, az utolsó csütörtökre, amikor még a katolikus atyafiak jól igyekeztek lakni zsíros és húsos ételekkel, meg még vasárnap is volt rá lehetőségük, aztán utána már csak a bőjt időre csak vasárnaponként jutott bőséges étel, főleg a szegényebb családok asztalára. Hát hol van már ez az idő itt Magyarországon, amikor Csokonai Dorottyája és barátnéi még így keseregtek a farsang rövidsége miatt, és amiatt, hogy a bőjt idő túlságosan hamar elközelgett. Hogy nincs olyan ember, ki rám nem nehezte, mivel ilyen kurta fársánggal ereszt el, amelyben így felsült mindennek a kénye, kinek a szíve fáj, kinek az erszénye. Hát így nehezteltek Dorottya és barátnéi, a dámák Karnevárra, akit okoltak, hogy ilyen rövidre szabta a farsang idejét, és így nehezteltek rá a kereskedők is, hogy ott rajtuk maradt a sok főkötő, és nem ment elég jól az üzlet. Hát manapság Magyarországon már nem éreznék rosszul magukat, sem a dámák, sem a kereskedők, mert nem kellene aggódniuk a rövid farsang miatt, hiszen annak hosszát a hagyományvesztett vendéglátósok és bálszervezők számára manapság nem korlátozza a 40 napos bőjti idő. Egy ilyen társadalmi közegben nehéz tehát a bőjt áldásairól beszélni, amikor már azt se tudják, hogy az emberek nagy része, hogy mi is lenne ez. Habár a természetgyógyászok és a dietetikusok újabban erősen újra pártolják a bőjtöt, és orvosi kísérletekkel igazolták, hogy a 40 év fölött a heti két nap bőjt, kétszer egy nap bőjt, és az 50 év fölött heti háromszor egy nap bőjt, az igazán jótékony hatással lenne a szervezetre, mert szinte megújítja, megfiatalítja azt, növeli az ellenálló képességét, dinamizmusát, és javítja a memóriát, a kreativitást, hogyha megtartanánk ezt a két vagy három napos korlátozott energia bevitelt, ami azt jelenti, hogy naponta 600 kilokalóriát szabadna csak ennünk, és akkor fokozódna a szervezetünk vitalitása, életképessége, és tovább is élnénk, legalábbis a patkányok, akiket így tartottak, egész hosszú ideig éltek a többiekhez képest. Hát vannak persze kockázatok is, káros anyagok szabadulnak fel a zsírégetés során, és a legkelemetlenebb az az inzulin szint emelkedés, ami miatt, ahogy írják, fokozott éhségérzet jelentkezik, ami az ilyen egy-egy napos bőjtöknek a vele járója, és ezt tanúsíthatom, mert most ezt a címet kaptam drága kollégáimtól itt Kecskeméten, hogy bőjtölök hetente kétszer, mondja a farizeus, ez a mai címe a prédikációnak, vagy ez kéne lennie, és hát nem volt szívem eljönni, úgyhogy ki ne próbáljam, hogyha már erről beszélek, hogy milyen is az, hát nem könnyű, megmondom. Főleg este felén már az embernek kopog a szeme az éhségtől, és szeretne gyorsan lefeküdni, és keveset dolgozni, mert hetente kétszer egy napot bőjtölni nem kis teljesítmény volt ennek a farizeusnak, úgyhogy aki akarja, próbálja ki, egyébként orvosilag is, ahogy mondtam, javalt, de nem egyszerű dolog. Komoly teljesítményt jelent, ha valaki ezt rendszeresen tényleg megtartja, és becsületesen betartja. A vallások világában minden esetre a nehézségek ellenére, vagy talán éppen azért, a bőjtnek mindenütt fontos szerepe volt, és szerepe is van. Minden vallásban ez előfordul, megtalálható, javasolják. Éppen ezért meglepő, hogy a Bibliában ehhez képest milyen kevés utalást találunk rá. A Mózes törvényében, a Mózes 5 könyvében, a Tórában egy helyen van utalás rá, a kötelező bőjtre, ami mindenkinek kötelező, évente egy napot. A hetedik hónap tizedik napján, az engesztelés ünnepén, írja a Biblia. Ekkor kell tartani a népnek bőjtet. A többi helyen, ahol a bőjtről olvasunk az Ószövetségben, mindig valami rendkívüli alkalomhoz kapcsolódik, valami rendkívüli bűnbánathoz, valami rendkívüli feladathoz. Mózes bőjtöl 40 napot, amikor a 10 parancsolatot megkapja előtte, vagy bőjtölnek bűnbánatban nagy bűnt elkövetett királyok vagy proféták a népért közben járva, de így kötelező bőjtről, tehát csak ezt az éves egy napot olvassuk. És ha az Újszövetséget nézzük, ott se nagyon reklámozzák a bőjtöt a Jézus tanítványai, sőt éppen el is ítélik őket, összehasonlítva Keresztelő János tanítványi körével, és Jézusnak kell megvédeni őket, magukat, és mondja, hogy hát, hogy ti meg nem bőjtöltök, és esztek, isztok, hogy bőjtölhet-e a násznép, amíg vele van a vőlegény. De amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor majd bőjtölni fognak, mondja Jézus, viszont az Új Szövetség későbbi idején sem, az apostoli levelek idején sem olvasnánk, hogy a bőjtnek olyan túl nagy keletje lenne. A Kolossai levél egyenesen azt mondja, senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Úgy látszik, hogy már ott is volt azért feszültség, nem csak a különféle tisztátalan ételek megevése miatt, az is nyilván a görög nyelvű keresztényeket érintette ez, tudjuk, hogy feszültség volt a zsidók hátterű keresztények és a görög hátterű keresztények között ebben a vonatkozásban is, de lehet, hogy, sőt, nagyon valószínű, hogy voltak vallásosabbak is, akik többet bőtöltek és elvárták volna az igazán hívőktől, hogy ezt is megtegyék, és erre is vonatkozik ez az intelem, hogy senki ne ítéljen el titeket étel vagy ital miatt. Nem jellemző ez a keresztényekre. Persze, mondhatnánk, és aki itt volt, tudom, a héten volt már egy ilyen cima, a Máté 17.21-nek az igéje, ami, ahogy Jézus mondja, hogy ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és bőjtölésre, csak ezzel meg az a baj, hogy az új fordítás a Bibliában zárójelbe van téve. Ami azt jelenti, hogy a korai kéziratokban ez nem található meg ez a mondat, hanem valami buzgó másoló másolta oda később a Biblia görög szövegébe, és aztán meg a Károli is ezekből a késői kéziratokból fordítván, még mi is emlékszünk erre, jól erre a buzdításra, de sajnos hát kiderült, hogy ez nem Jézustól származik, vagy nem sajnos, hát ezt jó tudnunk, hogy ez a későbbi gyülekezetnek a tapasztalata, a korai keresztények tapasztalata, hogy biztosan, hogy gyakorolták a imádság mellett a bőjtölést is. Egyébként Jézus sem veti meg a bőjtőt, azt mondja, hogy amikor bőjtöltök, akkor ne úgy bőjtöljetek, ahogy a farizeusok teszik, ne látszódjon rajtatok, tehát úgy természetesnek veszi, de úgy tűnik, mintha túl sokat nem foglalkozna vele, de az biztos, hogy a vallásos keresztényeknek egy tapasztalata volt sok más vallásos emberhez képest a világon, szerint, hogy a bőjt azért az segít közelebb kerülni az Istenhez lélekben, hasznosnak érezték és hasznosnak tartották azóta is nagyon sokan a spirituális életüknek a növelése szempontjából. De ez a fajta spirituális növekedés a mostani történetünk szerint nem biztos, hogy olyan egyértelműen mindig csak jó gyümölcsöket terem. Eszünkbe juthat a Prédikátor 7.16, egy nagyon tanulságos vers a Bibliában. Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen, miért pusztulnál bele? Amikor a farizeust látjuk, ezt a jóra való embert, aki hetente kétszer bőjtöl, amit mondom, nem könnyű dolog, sőt, még a mindenből tizedet ad, Jézus egyszer kicsit olyan gúnyosan mondja, hogy még a kaporból és a mentából is tizedet adtok, de megfeddi, mert a szüleitekre nincsen gondotok. Tehát ez ilyen mindenből tizedet adó és hetente kétszer bőjtölő igazán buzgó ember volt, és azt érezzük a jézusi példázatból róla, hogy hát fölöttébb igaz vagy, és bele is pusztulsz, hogyha ez így maradna. És a mai esti alkalomnak, ennek az áhítatunknak, ez tehát az igazi témája, ami a mai igénk fölvet, hogy a megigazultságnak, a lelki növekedésnek, a spirituális érettségnek milyen veszélyei lehetnek. Hát itt erről van szó. Hogy egy ilyen megigazult ember, ez nem ment sokra a megigazultságával, a bőjtjével és a törvény betartásával. Hát először is a veszélye az, hogy az embert könnyen keserűvé teszi. Hát a bőjtnek is egyébként egy ilyen veszélye van, hogy az ember rossz kedve lesz tőle, hogyha, és nagyon éhes. És ez lelki értelemben is úgy néz ki, hogy igaz, mert kezdi az embereket ilyen rossznak látni. Hát ezt ugye olvastuk itt is, hogy hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. De a többi emberről ez jut eszébe, hogy rabló, gonosz, parázna. Ez egy szomorú dolog, hogy a vallásos ember így tekint a többi emberre, hogy azok mind ilyenek. Hogy nem szeretettel tud rájuk nézni, ahogy az Isten néz szeretettel ránk, ahogy Jézus néz szeretettel, még a igazán bűnösökre is, még a valóban a rablókra, gonoszokra, paráznákra is, és ez a jó farizeus pedig mindenkit ilyennek lát, pedig biztos, hogy nem mindenki ilyen. De még ha ilyen is lenne, milyen keserű dolog ez, milyen keserű világkép ez, a kegyeseknek, a megigazultaknak a világképe, hogy hát tényleg minden ember gonosz, ahogy az ige is mondja, és ezt jól megtanuljuk, és így kell nézni egymásra, a másikra ezzel a bizalmatlansággal, ezzel a gyanúperrel, ezzel a félelemmel, mert hát milyen világ ez, hogyha ilyen világba kell élnünk, hogy ilyenek vesznek körül bennünket. És amikor ilyen kegyesek vagyunk, amikor ilyen nagyon emelkedettek vagyunk, akkor nem csak a világ embereitől különülünk el, hanem még a templomban levő másik embertől is elkülönülünk. Mert ott ezek, mind a ketten ott vannak a templomban. Nem arról van szó, hogy ez a vámszedő ott kívül lenne és szedni a vámot, hanem ott van, ő is szegény, ott is imádkozik, az távolabb áll, nem olyan közel az oltárhoz, mint ez a jó kegyes ember, hanem messzebb áll, de az akkor is csak a templomban van, és mégis így tekint rá, hogy hát de jó, hogy nem olyan vagyok, mint ez. Hogy én más vagyok, mint ő. Hogy még a templomban sem talál egymásra ez a kettő, és mindegyik magányos marad, külön-külön, ahogy itt így szép szanaszét elültetek, mindenki minél messzebb egymástól, az a biztos. Hagyjuk egymást csak úgy békén, és de még jó, hogy nem mondjuk egymásra azt, hogy talán nem is ismerjük egymást annyira, hogy na hát az is ott az, tudom már, mit csinált, meg az is, meg azt is tudom. Kisebb gyülekezetekben sajnos ez gyakrabban előfordul, hogy így mondják, ám mit keres ez itt, tiszteltes úr? Hát én azt tudom ám, hogy ez mi volt még 20 éve, és még mindig nem felejtik el. Szomorú dolog ez, amikor a kegyesek így nem felejtenek, és így elkülönülnek a másik templomba járótól, aki szegény, szeretne hát valahova tartozni és bocsánatot nyerni. De végső soron ez mind csak magányossá teszi a kegyes embert is, mert végül senki sem lesz jó önmagán kívül, akivel közösségbe lehetne, és azt mondja, hogy végül is nincs közöm hozzájuk, de jó, hogy én más vagyok, mint ők. Hogy én más vagyok, mint ők. És ez bizony a keresztény farizeusok bűne is, mert vannak azért, vagyunk azért ilyenek is. Mert persze mi nem azt mondjuk már, hogy hát bőtölök kétszer egy héten, főleg, hogyha jó reformátusok vagyunk, akkor ilyen eszünkbe se jut. Még azt mondhatjuk, hogy befizettem az egyház fenntartói járulékot rendesen, mert ki is küldték a csekket, ahogy precíz adminisztrációval rendelkező gyülekezetekbe előfordul, hanem azt mondom, hogy hát én bűnös vagyok. Én tudom, hogy bűnös vagyok. Én tudom, hogy csak a kegyelem ment meg. Tudom, hogy csak a Jézus vére mossa le a bűneimet. És ezek meg nem tudják. Ezek meg nem mennek hozzá. Ezek meg nem járulnak oda a kegyelem királyi székéhez. De én tudom, hogy hova kell menni. Ez is egyfajta tudás, ez is egyfajta különbség, ez is egyfajta vallásos hagyomány, amiben meg lehet gyökerezni, és meg lehet erősödni, és magányossá lehet válni. Az azonosság az az, hogy azt gondolom, hogy a másikról, hogy ő más, mint én. Mert ő nem tudja, mert ő ezt nem vallja, mert ő ezt nem hiszi, mert ő ezt nem veszi igénybe. Ez a másság, hogy más, ő más, mint én vagyok. Ők mások. És ez azért veszélyes, mert amikor ezt mondom a többiekre, akkor Jézusra mondom ezt. Mert őről a mondja az ige, és ő volt az, hogy az emberekhez lett hasonlóvá. Méghozzá a bűnösök lett ez hasonlóvá. Jézus éppen ugyanolyan, mint az a bűnös, éppen olyan, mint az a többi. Éppen olyan, mint aki a börtönben van. Ő maga mondja magáról. Pedig ott nem az ártatlanok szoktak lenni. Éppen olyan, mintha a leprás lenne. Éppen olyan, mintha az a megvetett lenne, akit mindenki csak félrelők az út szélén, és rá se akar nézni. Olyan lesz, mint a másik. És amikor a másikat másnak tekintem, és azt mondom, hogy boldog vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint ő, akkor azt mondom ezzel, hogy boldog vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint Jézus. Hogyha nincs a másikhoz közöm, akkor Jézushoz sincs közöm, mert ő mindenkihez hasonlóvá akart lenni. Ezt mondja magáról. Ez a legnagyobb veszélye az ilyen megigazultságnak, ennek a különbségtételnek, hogy másnak érezzük a többieket, mint mi vagyunk, és nem érezzük a mélységes még közössége egymással, ami egyétesz bennünket az Isten előtt, és ami egyétesz bennünket Jézussal is, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Hát a bőjtnek ilyen értelemben nem mindig vannak állásai, sőt veszélyei vannak, de most mégis arról szeretnék beszélni, hogy a utolsó fő gondolatkörben, hogy mégis, hát azért vagyok itt, hogy valami jót mondjak, valami evangéliumot mondjak, ne a veszélyekről beszéljek, hanem arról, hogy Isten viszont meg tudja áldani a bőjtöt, Istennek vannak áldásai a bőjtben. A bőjtnek lehet, hogy nincsenek önmagában áldásai, csak kockázatai is vannak, meg áldásai is lehetnek, vagy vannak jó, meg rossz dolgok, de Istennek vannak áldásai. Istennek vannak áldásai, amit a bőjtben nekünk akar adni. És a bőjtben akarja éppen nekünk adni. És nem is, és annyira fontosnak tartja ezeket az áldásokat, hogy még a bőjtöt is adja nekünk. Tehát mi joggal úgy gondolhatjuk, szerintem ez a helyes református felfogás, hogy a bőjtre igenis szüksége van az embernek, de ezt nem kell nekünk feltétlenül keresnünk, mert ezt Isten adja az embernek, ezt a bőjtöt. Mert ami neki fontos, azt meg is adja nekünk. Csak nekünk ezt el kell fogadni, és nem kell zúgolódnunk miatta, és fel kell fedeznünk benne az Istennek az ajándékát. Éppen tegnap telefonon beszéltem egyik presbiter testvérünkkel, Molnár Jánossal, mondom, Mikesi Károlyéknak, akiről kiderült, hogy 2 hete már beteg, mert az influenza ráment a tüdejére, és tüdőgyulladást kapott, és mondja, hogy 5 kilót lefogyott. És mondtam neki, hogy hát te hamarabb elkezdted a bőjtöt, mint a többiek. Mert ez is egy bőjt. Ha valaki 5 kilót lefogy a betegsége miatt, az egy valóságos bőjt. Az egy éppen olyan, mint hogyha saját maga találta volna ki. Sőt, talán még alkalmasabb is. És ebben a szűkölködésben is vannak Istennek áldásai. Ahogy Pál apostol mondja a börtönből, hogy írja a Filippieknek, hogy köszönöm az adományokat, nem mint hogyha maga miatt kérnék, hiszen én tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, mert nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. A bőjtben megtanulhatjuk ezt az elégedettséget, hogy a szűkölködés között is van elég, amit Isten nekünk ad. Hogy a szűkölködésben is megtart bennünket, egy betegségben is, hogy velünk van, és megtart minket. Ez egy nagy tapasztalat, ez egy nagyon drága tapasztalat. Hogy amikor teljesen elerőtlenedünk is, amikor egyedül maradunk, amikor csak tényleg a betegágy van, és talán még reménységünket is veszítjük, akkor Isten még mindig ott van, és még mindig fel tud minket emelni, és meg tud vigasztalni, és meg tud ajándékozni a gyógyulással is. És a reménységgel pedig mindenképpen ott van az ő reménysége, hogy veled vagyok. És elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ezt meg lehet tanulni a bőjtben, meg lehet tanulni a szűkölködés idején. Ez egy tanulási folyamat. Isten tanít bennünket. Ugye azt mondja a prédikátor még egyszer idézve is őt, hogy ideje van mindennek ezen a földön. Ideje van a táncnak, ideje van a gyásznak. Mindennek ideje van. Isten időt ad erre is, a bőjtre is ad időt, és a fontosnak tartja, mert tanítani akar ezáltal is. A bőjtidő arra is jó, az igazi bőjt, amit Isten ad nekünk, hogy közösségbe von egymással. Nem eltávolít a másiktól, hanem közösségbe von. Van egy híres böjtölő a Bibliában, aki nem magától böjtölt, vagy nem maga szándékából, ez Illés volt. Ugye emlékszünk rá, hogy annyira böjtölt, hogy nem is majdnem éhen halt, és a hollóknak kellett táplálnia, meg ott volt a víz is még, meg a kenyér is, hogy el volt készítve, meg akart halni bánatában. De legalább közösségbe került az atyáival. Mert azt mondja, hogy nem vagyok jobb az atyáimnál. Na, azt hittem, hogy jobb vagyok náluk. Azt hittem, hogy én meg tudom mutatni, hogy majd ők mennyire gyengék voltak, de én az Istennek a prófétája leszek, és legyőzöm a bálpapokat, és visszavezetem a népet az igaz útra. Majd én megmutatom, és én egyedül maradtam. De a bőjtben azt mondja, hogy én is olyan vagyok, mint ők. És ez egy nagy dolog, amikor az ember az atyáival együtt tud lenni. Amikor azt mondja, hogy nem vagyok jobb az atyáimnál, de talán nem is kell, hogy jobb legyek, mert az Isten ugyanaz a Istenünk, mint ami nekik volt. És engem is meg fog tartani. És azok ezt felismeri, akkor feláll és el tud indulni. A bőjt közösségbe von az atyáinkkal is, egymással is, ha az Istentől való és ha az Isten tanít minket általa. És az Isten által adott bőjtben valóban emlékezünk arra, hogy mi, ami összeköt bennünket, és mi az, ami igazán egyedül fontos. Hát ennek a történetnek egy illusztrálása, amit hittanosoknak néha el szoktunk mondani, lehet, hogy itt is már ez ismert kis tanmese, arról, hogy a kegyes ember, aki olyasmi lehetett, mint ez a farizeus, meghal, és fölkerül a mennybe, és oda kerül a menny kapujába, és ott persze hát Szent Péter fogadja egy angyal kíséretében, és kérdezi tőle, hogy na hát miért akarsz ide bejönni? Írd össze már, hogy mi az, ami ide feljogosítana téged arra, hogy belépjél. És akkor a jó ember összeírja a dolgokat, ott Szent Péter megnézi, az angyal együtt bólogatnak, elismerően pillangatnak rá, kiderül, hogy ifjúsági csoportba járt már fiatalon, aztán ifjúsági vezető volt, presbiter, adakozott az egyháznak. Szóval csupa szép dolog, és mondja Szent Péter, ez majdnem jó, hát 1000 pontot kell összegyűjtened, hogy bejussál. Ez már 326 pont idáig. Hát mondjál még, vagy írjál még valamit össze, és akkor az ember gondolkodik, hogy összeszedi minden jó cselekedetét, a végén már azt is, hogy átkísért valakit az utcán a gyerekkorába, és addig, hogy föltornálsz a 472 pontra. És mondják neki, hogy hát nagyon jó, egész férfitől ez kiváló teljesítmény egyébként, hogy ilyen 472 pontot össze tud gyűjteni vallásos módon, de hát ez még csak 472, és az 1000 kellene. Az jó ember csak izzadott, és kétségbe esik, és aztán így felkiált, hogy jaj, nekem elvesztem, Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Azt mondja a Szent Péter, na ez 1000 pontot ér önmagában. Hát a hittanosok, nem tudom, ezt megjegyzik el, hát a gyülekezet azért csak jegyezzen meg is, hogy úgyis tudtuk eddig is, hogy hát ezért 1000 pontot. És a bőjtben ezt tanuljuk meg, hogy ami 1000 pontot ér, az ez, hogy Isten irgalmaz nekem bűnösnek. És az ő irgalma az, ami egyedül érték, és ami egyedül számít, ami egyedül valamit jelent. És ez egy nagy tanulság és egy nagy tapasztalat. De ő ezt mondta nekem, a feltámadott úr, így a Pál apostol a korintusi levélben, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amikor a bőjtben ezt tanuljuk meg, hogy elég neked az én kegyelmem, és célhoz ér az én erőm a te erőtlenséged által, vagy akár az én erőtlenségem által is, akkor Isten megtanított minket valami fontosra. Akár farizeusok vagyunk, akár vámszedők. Mind a kettő megtanulhatja. Hogyha ezt tanuljuk meg, hogyha Istent hagyjuk, hogy ő tanítson minket, akkor lesz igazi bőjtünk, amit tőle kaptunk, amit nem magunk csinálunk, amivel nem magunk dicsekszünk, ami nem egyedül magunkat építi, hanem az Isten egyházát, a Krisztus testét. hiszen közösen tudjuk ezt megtanulni. Isten segítsen minket ebben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te tényleg olyanná lettél, mint mi. Emberekhez hasonlóvá lettél. És ahhoz lettél hasonlóvá, akihez mi nem akarunk hasonlítani. De segíts minket abban, hogy ne fordítsunk hátat neki, hanem tudjuk kinyújtani a kezünket felé és egymás felé, és ebben a kézfogásban, ebben a kéznyújtásban, ebben az ölelésben, ebben az egymásra találásban, hadd találkozzunk veled. Segíts minket abban, hogy a szűkölködés ideje, a bőjtnek az ideje, legyen az betegség, csalódás, magunk gyengeségének az átélése, az mind e felé vezessen bennünket. Az alázat felé, a kegyelem felé, annak a megtapasztalása felé, hogy egyedül a Te irgalmad, ami számít és ami fontos, ami megment, ami felemel, ami az örök életre vezet. És ez a miénk. Ezt nekünk hoztad és nekünk kínálod. Köszönjük, Jézus, hogy hozzá csatlakozva, téged átölelve ezt találjuk meg, és ezt nem veheti el tőlünk senki és semmi. Ajándékozz meg minket ezzel a bőti tapasztalattal, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket tőled. Sem a félelem, sem a nélkülözés, sem a szomorúság, sem a gyász, sem az önutálat, sem a csalódás, bűneinknek az emléke. Semmi sem szakíthat el minket tőled. Ölelj át bennünket, és hadd öleljünk át téged, amikor a másikat magunkhoz öleljük. Amikor egymás kezét megfogjuk, amikor egymást nem ítéljük, elítéljük, bírálgatjuk, hanem ezzel a örömteli tekintettel nézzük. Köszönjük, hogy együtt vagyunk, hogy egymásig vagyunk és egymásért vagyunk. Áld meg ezt a gyülekezetet itt Kecskeméten, add a szeretetnek az egységét és örömét, tapasztalatát. Amen. Egy rövid csendben vigyük személyes kéréseinket Isten elé, majd együtt fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek boldogító közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
Zárásként a 223. dicséretünket énekeljük. A 223. dicséretünket mind a 6 versével. Az első vers így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.